Tisztelt professzor asszony, tisztelt dékán úr! A liturgiában szokásos köszöntéssel, kedves testvérek, ha valamilyen más, jó néhány idegen nyelven történne ez a köszöntés, akkor már is két része lenne a köszöntésnek. Kedves testvérek és nővérek! Magyarban mind a kettőt kifejezi ez. Sokszor kérdezik is régi ismerősök, hogy hogyan lehet akkor ezt érteni, vagy liturgiában hogyan lehet eligazodni, ha mindig csak az egyik kifejezést használjuk. Nagy izgalommal várom én is ezt a mostani találkozást, és magát a kérdést is, hiszen aktuális is bőséggel. Ugyanakkor nagyon örültem a cím ilyetén való megfogalmazásának, hiszen nő és férfi, ilyen nagyon röviden fogalmazta meg igazgatóra a témát és a címet, és ez számomra rögtön jelent egyfajta egymás mellé rendelést. Mindenképpen kifejez egy viszonyt, egy kapcsolatot, aztán azt is sugallja ez a kifejezés, hogy mindenkor sajátos kérdése is. Tehát nem egy olyan kérdés, amit egyszer valamikor a tanulmányaink során, nem tudom, az érettségi környékén, vagy valamilyen egyetemi tanulmányok során egyszer megtanulunk, és aztán utána túlléphetünk, hiszen egy dinamikus valóságról van itt szó. Mindenkor akár sajátosan is szemlélheti férfi és a nő mi voltát, illetve a kapcsolatát, és ebben a megfogalmazásban szerepel az egyén és a társadalomnak is a kérdése, és számtalan akár aktuális kérdés is. Én a magam részéről biblikus teológiai megközelítést szeretnék alkalmazni, leginkább biblikus antropológiát szeretnék érinteni, és így tehát a Biblia tanítását a férfi-nő kapcsolatáról, nők szerepéről a Bibliában néhány gondolatot, és nők szerepéről az egyházban néhány gondolatot szeretnék mai 20 percben fölvillantani. Talán engedhessék meg, hogy a Teremtés könyvének két rövid részletét olvassam fel, azt a két részt, ahol a két teremtés történet az ember, férfi és a nő teremtését leírja, és ez legyen egy ilyen kiinduló alap is a rövid előadáshoz. Az első teremtés történet leírásban, ami az első fejezet 26. versétől 31. versekig tart, ezt látjuk, miután a hatnapos teremtés történetet olvassuk, és elérkezünk ugye az utolsóhoz, és így folytatódik a leírás. Isten újra szólt, teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az égmadarai, a háziállatok, mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, mely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk, legyetek termékenyet, szaporodjatok, töltsétek be a földet, s vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok, és aztán felsorolja, és a leírás végén ugyanez hangzik el, mint minden napnak a végén, Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, és este lett és reggel. Tehát nem csak azt látja, hogy jó, nem csak azt írja, hogy jó, hanem nagyon jó. Tehát itt az ember teremtésénél ezt írja le. Persze ez nem azt jelenti, mintha a teremtés többi része az valami hiány szenvedne, de mégiscsak kifejezi, itt az ember teremtéséről van szó. A második leírás, ami a második fejezet 15. versétől a 25. versekig tartó részben olvasható, ott ugye az a teremtés történet leírójának az elgondolása, hogy az Isten megteremt minden csodálatosan szépen, és ennek a paradicsomkertnek a közepébe helyezi bele az embert, és így olvassuk ezt a részt. Az Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Az Úristen parancsot adott az embernek, a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és a rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. És akkor itt jön a lényegi rész mi szempontunkból. Azután így szólt az Úristen, nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítőtársat, aki hozzáillő. Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, minden madarát, az emberhez vezette őket, hogy nevet adjon nekik. És aztán így szólt, az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának nevet adott, de maga számára az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette az egyik oldalcsontját, és helyét hússal töltötte ki. Ezután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vetette. Az ember így szólt, ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszonya neve, mivel a férfiből lett. Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Ugye más-más koncepciót követő teremtéstörténet leírásról értesít bennünket ez a két leírás, de mindkettőben nagyon világosan és pontosan kiemelkedik az, hogy az ember Isten képmása, és azt hangsúlyozza, hogy férfi és női mi voltában Isten képmása. Férfinak és nőnek alkotta az embert. Ugyanis ez az Isten képiség az Isten és az ember viszonyát egyedülálló módon kifejező viszony, ez az Isten képiség. Ahogyan kapcsolatban van az ember az Istennel, az ő képmása. Az egész ember minden adottságával képmása az Istennek, ugye ez a két leírásnak a tanítása, és uralkodótárs, ez különösen a második leírásban emelkedik ki, nem csak megteremti, hanem az uralkodásban is társává teszi. Így tehát, amikor az Isten képiségről gondolkodunk, férfinak és nőnek alkotta, és az uralkodásban is társának, akkor a férfire és a nőre is egyaránt vonatkozik ez a megállapítás. Ugye Ádámmal kapcsolatban Ádám elnevezés az embert, az emberiséget jelenti, és van ennek az elnevezésnek egy kollektív személyiség felé hajló, vagy úgy is értelmezhető vonulata is. Az Évának a neve pedig nagyon szép, életet adó. Az életet adó kifejezés az Éva. Ugye ez aztán Mária összefüggésében aztán nagyon szépen kiteljesedik ennek az értelme. De mindenképpen hangsúlyozza mindkét teremtéstörténet leírás, hogy a létnek ugyanazon a szintjén van a férfi és a nő. Tehát a létnek ugyanazon a szintjén. Semmi különbség, sőt, egyfajta egymáshoz rendelés, egymásra utaltság van. Itt a második teremtéstörténet leírásánál rögtön látjuk is a férfi és a nő kapcsolatának, a házasságnak egy rövid leírását, vagyis, hogy elhagyja apját, anyját és ketten egy test lesz. Ami aztán később Jézusnak a tanításában is visszaköszön, illetve erre építi maga is. Vagyis Isten rendelt Ádámnak vele egyenrangú társat, az asszonyt, az Évát. Isten rendelése vele egyenrangú. Ketten együtt képviselik Isten képmását és alkotják. De azt is szükséges hangsúlyozni, hogy Isten se férfi, se nő, hanem létének a gazdagságából fakadóan mindkettőnek az eredete. Tehát teljesen fölösleges azt keresni, mert egyébként van ilyen teológiai, inkább már túlhaladott volt ilyen teológiai irányzat, amikor próbálták azt kutatni, hogy az Isten inkább férfi, vagy inkább nő. Volt ilyen bibliafordítás is 70-es évek végén, amikor minden helyen, ahol a férfi vagy a női különbség megjelenik, ott nőként fordították. Egy feminista gondolkodásnak volt ez egy elgondolása. Nyilván se férfi, se nő, hanem létének a forrásában mindkettőnek a létének az eredete. És azt is tudjuk mondani, hogy az ember az Isten képmása, de az Isten nem az ember képmása. Tehát nem lehet automatikusan azt mondani, ha meg akarjuk ismerni, hogy ki az Isten, ismerjük meg jól önmagunkat, és akkor ebből össze tudjuk rakni, hogy milyen is lehet az ember. Ez ugye azért is lehet veszélyes, mert akár sablonok, vagy akár reális jegyek alapján is lehet gondolni a férfira, például úgy, hogy nem tudom, megtervezi a folyamatait, bátran belép egy általa ismeretlen világba, és itt, tehát akkor az Isten ilyen. Nővel kapcsolatban is ugyanúgy lehet egy ilyen sablont kitalálni, hogy a maga, nem tudom, figyelmességével és másikra nyitottságával megteremt egy olyan világot, ahová könnyű belépni, tehát akkor az Isten ilyen. Tehát fordítva veszélyes lenne ezt, bár kétségtelen tény, hogy mivel az ember, férfi és nő, Isten képmása, rengeteg, a létünkben rengeteg olyan jegy, elem van, ami az Istenre irányul, és ez nagyon szépen mutatkozik meg akkor, amikor akár az Ószövetségben is a proféták mernek antropomorf képeket alkalmazni az Istenre. Tehát emberi leírás alapján írják le, hogy milyen az Isten, és ez helytálló. De számunkra a legkézzelfoghatóbb módon oldódik föl ez a feszültség Jézus Krisztus megtestesülésében. Jézus a tökéletes Isten képmás. És az is kiemelkedik ebből a leírásból, hogy a férfi és a nő nemhogy nem egymással szemben van teremtve, hanem egymásért van teremtve. Egymás számára van teremtve. Mindezek alapján azt is szükséges megállapítani, hogy mondani, hogy a férfi és a nő viszonyában egy antropológiai, szociológiai kiindulópont is, hogy az ember férfi és nő. Ugyanakkor ez a tény, a férfi és a női mi volt, több annál, mint pusztán biológiai vagy anatómiai adottság vagy különbség lenne. Nyilvánvalóan, hogy ilyen szempontból is szükséges tekinteni az emberre, férfire és a nőre, hiszen például orvosok gyógyítják az embert, na de nagyon sok olyan terület van, amikor a nőt nőként kell gyógyítani, a férfit pedig férfiként egyáltalán a betegség okán, vagy éppen a reagálásnak az okán is, de mégsem pusztán egy ilyen anatómiai adottság a férfi és a női mi volt, vagy éppen a különbözőség. Ugyanakkor ennek a kettőségnek a polaritása az bőséggel átjárja mindannyiunk életét. Tehát férfiként, nőként tudunk cselekedni, beadványt fogalmazni, előadást tartani, tehát ezek is lényegileg személyiségünkhöz hozzátartozó, elidegeníthetetlen adottságok. Még akkor is, hogyha sok esetben, és erre számtalan példát tudunk hozni különböző társadalmakból, történelemből, ha sok esetben valamilyen területen megjelenő emberi kapcsolatrendszert, függetlenül attól, hogy milyen arányban vannak ott jelen férfiak vagy nők, többnyire mégis egy férfi modell határoz meg, vagy határozott meg a történelem nagy vonulatában. Természetesen tudunk ezzel ellentétes kultúrát is, vagy hagyományt is felsorolni, de kétségtelen tény, hogy leginkább ez az, amivel találkozunk, akár úgy is odáig menően, hogy bizonyos típusú feladatokat ez a fajta férfiakra szabott társadalom, kultúra, gondolkodás bizonyos feladatokat eleve a nőkhöz irányít. Ugye ez a nőnek a dolga vagy feladata lenne. Kétségtelen tény, hogy ilyen egyensúlytalanság megjelenik az ószövetségi vallási gyakorlatban is, például egészen odáig menően, hogy a vallási előírások, leginkább ünneplésnek, a törvény teljességének a megtartása a férfiakra vonatkozott, a nőkre pedig nem minden tekintetben, vagy nem minden része vonatkozott. Ha nézzük a Szentírásban a nőknek a szerepét, akkor csak nagyon leegyszerűsítve, akkor látjuk, hogy az ószövetségi Bibliában is számtalan olyan vonással találkozunk, ahol Istennek a női mivolta emelkedik ki, anyai mivolta. És ez legfőképpen a próféták tanításában. Amikor például a szövetségről beszél, és a hűségről beszél, akkor ugye azt mondja a prófét, hogy lehet-e hűtlen az anya, de ha még az is lenne, én akkor sem leszek hűtlen hozzád, választott népem. Nagyon szép képeket lehet olvasni, főleg a próféták tanításában. Tehát az a fajta leegyszerűsítő elgondolás, miszerint az Ószövetség Istene egy haragvó Isten, az Újszövetség Isten egy irgalmas, megbocsátó Isten, sem állja meg a helyét, tehát ez nagyon helytelen leegyszerűsítés, mint ahogy az sem, hogy az előzőből következően az Ószövetségben inkább egy férfi, markáns karakter jelenik meg, az Új Szövetségben legfőképpen az egyház idejében, a Szentlélek idejében, úgy már ez is egy szűkítő megfogalmazás, ott pedig egy anyai karakter jelenhetne meg. Kétségtelen tény az is, hogy Mária személye, Szűz Mária személye egészen új fényben mutatja be a férfi és a nő kapcsolatát, illetve a nőnek a méltóságát. Máriára hiszen úgy tekintünk, mint új teremtményre, mint aki anyai közbenjárásával ott van az apostoloknál, ott van az egyház életében. Gondolhatunk a kánai mennyegzőre, vagy gondolhatunk itt a kereszt alatti jelenetre, János és Máriának a kapcsolatára, ami nagyon szép jelenet. És hogy mást ne mondjak, a feltámadás első tanúi épp azok az asszonyok, akik mennek és próbálnak eleget tenni a törvény előírásának, a temetkezés méltó befejezésének. És akkor még egy gondolatot csak befejezésként. A nők szerepe az egyházban, ez egy ilyen időről időre visszatérő kérdés, ami én szerintem teljesen helyén való és jogos kérdés. Szükséges azonban az előbbi antropológiai alapvetéseket szem előtt tartani, és semmiképpen sem gondolom, hogy itt most a férfi és a nő viszonyában, az egyházban való szerepében egy szembeállítást vagy polémiát lenne jó folytatni. Gondoljunk csak az egyház történelem számtalan női vértanú szentjére, vértanúkra, egyháztanítókra is, és még lehetne sorolni a kategóriákat. Vagy, hogy más ne mondjak, ugye napjainkban nagyon sokszor hangzik ez a vád, hogy nőknek az egyházban semmi szerepe, vagy másodlagos, bizonyos szempontból nyilván lehet ezt sajnos így konstatálni, de ha csak a tevékenységet nézem, a Pécsi Egyházmegyében a katekétáknak a 80%-a nő, és végzik ezt a szolgálatot. Ami nagyon jelentős szolgálat, ami egyébként nagyon sok kérdést fölvet, például a tekintetben is, hogy vajon egy többségében női közegben történő hitátadás vajon tudja a hitnek a férfi karakterét is megjeleníteni, vagy pedig nem. Az én meggyőződésem, hogy nem, de ez egy feladat. Tehát ez nem egy szembenállítás, hanem ez egy feladat. Tehát feladat, és itt sokkal inkább a családapáknak, mint papi személyeknek a szerepe kívántatik meg, ahol a család papjaként feladata a hitátadásnak a szerepe. És Ugyancsak ide kapcsolom korunk néhány nagyon markáns antropológiai kérdését, például a szembeállítást, férfi-nő szembeállítását, vagy éppen a teremtés rendjétől elválasztott definícióját, ki a férfi, ki a nő, illetve azt a fajta esetlegesen magatartást, vagy inkább azt mondom, hogy elgondolás, próbálkozást, hogy éppen ettől az alapvető adottságtól, teremtményi adottságtól függetlenül tudunk beszélni a férfi és a nő létezéséről és viszonyáról. Néhány gondolatot szerettem volna fölvetni, legfőképpen bibliai alapokból. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és én magam is várom a következő előadásokat.